Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, soproniakat, szombathelyeket, kőszegieket, ki ahonnan csatlakozott. Örülök, hogy újból együtt lehetünk ezen a szombaton. Mielőtt az igei gondolatokat osztanám meg veletek, röviden elmondanám, hogy a két hét múlva, még szombat, tehát május 1-én lesz egy konferencia, aminek a témája egyrészt a misszió lesz, másrészt, hogy így a COVID utáni időszakban hogyan működhet tovább az egyház. Különböző érdekes előadások lesznek. Röviden megmutatom a plakátot is, amit e-mailben is lehet, hogy megkaptatok. Csak emlékeztetni szeretnélek, hogy erre az alkalomra is regisztrálni kell, illetve a plenárisok, azok a YouTube-on lesznek követhetőek, viszont a szekció előadások, azok megint párhuzamosan lesznek, és a Zoomra kell majd jelentkezni, úgyhogy ennek érdekében szükség van a regisztrációra. Egyelőre a beosztás alapján, megint elfelejtettem, az Attila lenne ezen a szombaton. Egyeztetek vele, folyik az egyeztetés, hogy esetleg egy későbbi szombatot átadok neki, és hogy akkor lenne szombathelyen, de hogyha nem, akkor az istentisztelet az megmarad úgy, hogy ő fogja megtartani, és a program további részébe be tudunk kapcsolódni. Elnézést. Úgyhogy én javaslom, hogy a szombatiskolát is most vegyük át személyesen, és kapcsolódjunk be ezekbe az alkalmakba. Valószínűleg, hogy a szombathelyi Zoomra szükség is lesz, mivel a szekciók azok Zoomon lesznek. A múltkor a Sopronira is szükség volt, de most mivel párhuzamosan csak három szekció lesz, nem négy, mint a múltkor, ezért valószínűleg, hogy a szombathelyi, a győri, meg az egyház területével meg fogjuk tudni oldani. Tehát ilyen értelemben akkor a szombatiskola ideje alatt is a valamelyik szekcióba fogunk tudni bekapcsolódni. Mai alkalommal egy lépést teszünk meg az előadás sorozatunkban, amely a megváltás témakörét járja körül. Az elmúlt alkalommal a bűn kérdésével kezdtük. A múlt héten voltam Sopronban, és ott beszéltem erről a témáról, két hete pedig Szombathelyen. A Soproni az jóval jobban sikerült. Tanultam a szombathelyi hát elkövetett hibáimból, és a soproni alkalommal már sokkal jobban át tudtam adni az üzenetet, úgyhogy ha valaki vissza akarja hallgatni, akkor inkább a sopronit ajánlom a figyelmetekbe. Innen fogjuk ma folytatni, és bevezetőben egy könyvajánlót fogok elolvasni. Brandon Bass katartikus hatású belső utazást téve érte el, hogy méhének kosárlabda méretű daganata 6,5 hét alatt teljesen visszafejlődjön. Módszerét másokon is kipróbálta, és kiderült, hogy a párban végezhető mentális gyakorlat nem csak testi betegségek, hanem lelki problémák megoldásában is csodálatosan működik. A könyvből nem csupán Brandon Bass lebilincselően érdekes élettörténetét ismerhetjük meg, hanem konkrét, azonnal használható útmutatást kapunk ahhoz, hogy betegség esetén elindulhassunk testi egészségünk visszaszerzéséért, érzelmi gond esetén újra megtalálhassuk a lelki egyensúlyunkat. Az utazással kezelhető lelki problémák listája meglepően hosszú. Módszer a depressziótól, a féltékenységen át, a kényszeres evésig gyakorlatilag bármilyen esetben sikerrel alkalmazható. Brandon Bass rendkívüli lélek, testi és lelki gyógyulásának története ékesen bizonyítja az emberben rejlő, kiaknázatlan képességeket. Javaslom, olvasd el ezt a könyvet, és kívánom, hogy az saját gyógyulásodhoz vezető utazásra ösztönözzön, írja Anthony Robbins. Egy másik szerző a következőt írja róla. Brandon Bass által kifejlesztett utazás módszere meglepően egyszerű mentális technika, amivel ugyanakkor hihetetlenül gyorsan és óriási mértékű érzelmi és testi gyógyulás érhető el. villámsebesen meg tudja tanulni bárki, és még olyan esetekben is gyógyulást indíthat el, amikor már minden egyéb terápiás módszer kudarcot vallott. Nagyszerű dolgokat ígér ez a könyv. Testi gyógyulás, mint például a rákból, a szerző beszél erről, a lelki gyógyulás, vagy akár a függőségektől való szabadulás. Jól hangzik, nem? Mielőtt bárki is azt gondolná, hogy ajánlom ennek a könyvnek a megvételét, elmondom, hogy nem, egyáltalán nem ez a szándékom, kérem, hogy senki ne vegye meg. Ez csak egy illusztráció arra, hogy hogyan működik a kísértés. Mert ma a kísértésről lesz szó. Mi is a kísértés? Ma délelőtt a kísértésnek az anatómiáját és az élettanát fogjuk vizsgálni. Így jár, akinek a felesége gyógytornász, vagy gyógytornász képzésre jár. Ezekkel a szavakkal gyakran találkozik, anatómia, élettan. Na hát ma a kísértésnek az élettanát fogjuk megnézni. Tetszik a latin kifejezés, mert segít megérteni, hogy mi is a lényege a kísértésnek. A latin seductio, az félrevezetés. És nekem ez egy olyan képet elevenít meg, hogy van egy cél, ahova el akarok jutni, és elindulok az úton arrafele, de valaki útközben megállít, és azt mondja, hogy ő tud egy jobb utat, ami sokkal egyszerűbb, és sokkal könnyebben eljutok oda, ahova menni szeretnék. Addig-addig magyarázom, eddig rávesz, hogy letérjek az útról, és elinduljak a másikon. Valamilyen értelemben ez a kísértésnek a lényege. De nézzük meg, hogy maga a Biblia hogyan is beszél a kísértésről. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor rájöttem, hogy ez nem egy olyan téma, amivel olyan gyakran foglalkoznánk. Nem sok igehirdetést hallottam erről, és igazából, hogyha megkérdeztetek volna, akkor tudtam volna adni egy definíciót, hogy mi is a kísértés, de azt hiszem, hogy így részleteiben menően még soha nem kutattam, meg nem foglalkoztam ezzel, hogy mi is a kísértés. Úgyhogy arra gondoltam, hogy fontos lenne ezt is megérteni, hogy működik a kísértés, meg hogy hogyan tudunk ellenállni a kísértésnek. Elég sok érdekes dolgot fedeztem föl, de ugyanakkor elég sok kérdésem is maradt. Úgyhogy egy kicsit úgy tekintsétek a mai alkalmat, ami nem egy teljes ismertetése annak, hogy mi is a kísértés, meg hogyan működik. Tehát még nekem is nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban. Igazából a végén, hogyha valakinek lesz még kedve maradni, beszélgetni, akkor én nagyon szívesen maradok, hogy még egy kicsit együtt is boncolgassuk a témát. A Biblia a legtöbb témát nem tankönyvszerűen magyarázza. Nem írja le, hogy akkor a kísértés A pont, B pont, C pont, így működik, ezzel lehet elkerülni, hanem történeteket mond el. Így a kísértés kapcsán se találunk egy ilyen bibliai részt, ami részletesen elmagyarázza, hogy hogyan is működik. Inkább történeteken, vagyis a gyakorlatban mutatja ezt be. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy működik a kísértés, ezeket a bibliai történeteket kell átolvassuk. Milyen bibliai történeteket nézzétek meg a kísértés kapcsán? Akár a chatbe, hogyha gondoljátok, akkor beírhatjátok, hogy így a kísértés milyen történetekben jelenik meg, és hogyha ezt a témát szeretnétek áttanulmányozni, vagy vizsgálni, akkor milyen történeteket néznétek meg. Nagyjából két olyan fontos történet van, ami erről szól, de azért elég sok más történet is van. Közben megnézem a csetet, hogy esetleg írtatok-e valamilyen ötletet. Az első legnagyobb történet a kísértésről, az a bűnbeesés, nem? Az Ószövetségből, de ugyanakkor az Ószövetségben más történetek is vannak, amiben jelen van a kísértés. György írja egy Jézus történetét, ez az Új Szövetségből, talán ez a másik legnagyobb történet, ami a kísértésről beszél. még milyen más történetek jutnak eszetekbe a kísértés kapcsán. József története, emlékszünk, Potifár felesége próbálta törbecsalni. Dávid, Sámson. Tehát van egy jó pár történet, amit hogyha átvizsgálunk, akkor sikerül jobban megértenünk, hogy hogyan is működik a kísértés. Kezdjük a legfontosabb, vagy a legismertebb történettel, és most vizsgáljuk a kísértés szemszögéből, hogy mit mond el az a történet a kísértésről. Mózes első könyvében, a 3. fejezetben olvasunk a bűnesetről. Így kezdődik ez a történet. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál. Hát már így első ránézésre is elmondhatunk egy dolgot a kísértésről, hogy a kísértéshez ravasság kell. Mit kérdezett az asszonytól? Ezt kérdezi. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Vagy más szavakkal, tényleg azt mondta Isten? Mi van ebben a kérdésben? Mit sugall ez a kérdés? Hát valamilyen szinten kételkedést. Hogy tényleg azt mondta Isten? Most a szakdolgozatomat a kérdések kapcsán írom, és a kérdések elsődleges célja általában az információ szerzés. Általában azt feltételezzük, hogy valaki azért tesz fel kérdést, mert valamit meg szeretne tudni. Ez azonban nem minden kérdése igaz. Tehát van sok olyan jellegű kérdés, olyan típusú kérdés, aminek nem az információ szerzés a célja. Lehet például információ közlő. Egy példát, hogyha említek, hallottad, hogy új kocsit vett a Sanyi? Ennek a kérdésnek nem az a lényeg, hogy most meg akarok valamit kérdezni, hanem el akarok mondani valamit. Részben kérdés is, de részben információt közlő alakzat. Ilyen szempontból a kérdés az alattomos is tud lenni, mert azt gondoljuk, hát csak kérdezett valamit, közben meg sokkal több egy kérdés, mint csak az, hogy kérdezett valamit. És hogyha megvizsgáljuk ezt a kérdést is, amit a sátán föltett, egyrészt ott van benne a kételkedés, másrészt ott van benne a hazugság. Mi az, amit kérdezett? Azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Közben mit mondott Isten? Hogy minden fáról ehettek, kivéve egy fát. De a sátán teljesen átcsűrte, csavarta ezt a kérdést, és már a kérdésben hazudott. Az asszony így válaszolt a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. Rosszul válaszolt Éva? Vagy rossz, hogy válaszolt Éva? Igazából ő kiáll az igazság mellett, ő megvédi Istennek a szavát, elmondja, mit mondott Isten, de végül ez lett a veszte. Tehát a másik tanulság ebből a történetből, hogy a hitetővel, a kísértővel nem szabad szóba állni. A kígyó ezt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ennél a kijelentésnél, hogy bizony nem haltok meg, itt már szöges ellentétben van azzal, amit Isten mond. De érdekes, hogy emellett tesz bizonyos ígéreteket Évának. Milyen dolgokat ígér meg? Egyrészt megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Ez nekem egy érdekes felfedezés volt, hogy a kísértés az úgy működik, mint egy ígéret. Egy hamis, meg egy hazug ígéret. És általában olyan dolgokat fogalmaz meg a sátán, olyan ígéreteket tesz, amire az ember vágyik. Olyasmi, ami a legtöbb esetben egy jó dolog. Például egészség, emlékszünk a felolvasott könyvre, vagy lehet boldogság, kiteljesedés, kiteljesedés a szerelemben, megelégedettség, vagy pihenés. Ezek mind jó dolgok, csak az út, amelyen keresztül szeretne a sátán oda vezetni, az nagyon más attól, mint amit Isten kijelölt. Ha igazán boldog akarsz lenni, akkor törekedjél, hogy legyen sok pénzed, és boldog leszel. Vagy legyél egy nagy befolyású ember, mindenki rád hallgasson. Vagy legyen minél több szexpartnered, és akkor igazán boldog ember leszel. Legyen részed minél több szorakozásban. Vagy pihenni szeretnél, ülj le a tévé elé, számítógép elé, nyisd meg a Facebookot, vagy kattanj rá egy sorozatra. Ígéretek. Istennek is vannak ígéretei, és a sátának is vannak ígéretei. És a kísértés az, amin keresztül próbál ezekhez az ígéretekhez csalogatni bennünket. Igazából ő egy rövidítést ajánl. Lehet másképp is el lehet érni, gyorsabban, egyszerűbben, könnyebben, élvezetesebben. Van egy mondat, amit már szerintem többször említettem, de szerintem nagyon jól megfogja a lényegét annak is, hogy működik a kísértés. A kígyó sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Ezt már említettem, hogy ez az alkoholistáknak vagy a felépülő alkoholistáknak egy ilyen jelmondata, mert az alkohol is sokat ígér, az elején úgy tűnik, hogy milyen szuper lesz, aztán menet közben az ember rájön, hogy keveset ad, hogy mégse annyira, és a végén rámegy a családja, rámegy a munkahelye, rámegy az élete, és mindent elveszt. És ez így van a bűnnel, így van a kísértéssel. Sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Ha tudtam volna, mondják utólag azok, akik belementek ebbe a játékba. A kígyó folytatja, és ezt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Érdekes volt, hogy ezt így most más szemmel olvasva, felmerült bennem, de hát nem olyanok voltak, mint az Isten. A teremtésben ezt olvassuk, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette őket. Tehát itt is megjelenik a kísértés, hogy sátán azt ígéri, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az, hogy azt elérjétek, az kell, hogy egyetek ebből a gyümölcsből. Pedig az Isten maga adta meg azt, hogy olyanok voltak, mint az Isten, és ő adta meg az utat is, hogy tudnak az Istenhez hasonló életet élni. Ez az engedelmességnek az útja. Viszont a sátán egy rövidítést, egy más utat ajánl, egy más ígéretet tesz, hogy hát olyanok lesztek, mint az Isten, hogyha ezen az úton indultok el. Viszont Éva azzal, hogy elkezd társalogni a kígyóval, egy veszélyes terepre lép. A kígyó szerint Isten a fenyegetésével korlátozni szeretné őket. És egy érdekes módon itt az Éva fejében egy ilyen változás történik meg, és a 6. versben olvassuk, hogy úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölcsét tesz. Szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Tehát az asszony úgy látta, hogy jó lenne, hogy az jó dolog. Érdekes, hogyha így visszanézünk a teremtés történetére, a teremtés különböző napjaira, akkor Isten a napok végén megállapítja, hogy amit teremtett, az jó. Isten az, aki elmondja az embernek, hogy mi az, ami igazán jó. Viszont Éva ebben a helyzetben Isten helyére lép, amikor ő akarja meghatározni, hogy mi a jó. Úgy látja, hogy amit Isten rossznak mondott, ő azt most már jónak látja. Úgyhogy a kísértésnek ez is egy másik ilyen működése, hogy Isten elmondja azt, hogy mi a helyes út, mi az, ami a javunkra van, viszont a kísértő próbál arra rávenni bennünket, hogy más utakon próbáljuk elnyerni azt, amit Isten megígért. Ugyanebben a Biblia versben három területét is láthatjuk a kísértésnek. Egyrészt az ízlelés, másrészt a látás, azt mondja, hogy kedves a szemnek, kívánatos, másrészt a gondolati szint, mert bölcsét ez. Néhány idézetet is kimásoltam a Pátriárkák és a Proféták című könyvből, ami ezt a történetet részletezi. Talán meg is mutatok egy párat belőlük, mert segítenek jobban megérteni ezt a bibliai részt. Megpróbálom így nagyon gyorsan olvasni, és csak kiemelni a lényegesebb gondolatokat. Az angyalok figyelmeztették őket, tehát Ádámot és Évát, hogy óvakodjanak Sátán cselfogásaitól. Tehát a kísértés az egy cselfogás a Sátán részéről. Megpróbál törbe ejteni, olvassuk a mondat második felében. Ameddig engedelmeskednek Istennek, a gonosz nem tud ártani nekik, mert ha kell, Isten minden angyalát elküldi segítségükre. Ha rendíthetetlenül elutasítják Sátán célozgatásait, olyan biztonságban lesznek, mint a mennyei követek. De ha egyszer engednek a kísértésnek, természetük annyira megromlik, hogy önmagukban nem lesznek képesek Sátánnak ellenállni. Hát sajnos, hogy ez történt. Egy következő idézetben ezt olvassuk, Sátán nem járhatott állandóan nyomukban kísértéseivel, csak a tiltott fánál férkőzhetett hozzájuk. Ez is egy ilyen tanulság, hogy vannak olyan területek, ahol a Sátán sokkal könnyebben hozzánk tud férkőzni. Vannak olyan területek, amikor kikerül a biztonsági területről, Sátán területére merészkedünk, és ott ki vagyunk téve a kísértésnek. Hogy észrevétlenül végezhesse a munkáját, itt is láthatjuk, hogy ahogy dolgozik, észrevétlenül Sátán felhasználta médiumként a kígyót, amely nagyon alkalmas volt csaló szándékának leleplezésére. A kígyó akkor az egyik legbölcsebb és legszebb teremtmény volt a Földön. Tehát ilyen nagyon vonzó formában közeledik. Emlékszünk, hogy Jézus esetében is, amikor megjelent, hogy kísértse, akkor egy világos angyalként jelent meg, és így próbálta megközelíteni Jézust. A tiltott fa gazdagon megrakott ágai nyugodva, ízletes gyümölcséből lakmározva, megragadta a figyelmet és gyönyörködtette azt, aki nézte. Tehát olyan csomagolásban adja a Sátán a kísértéseit, ami megragadja a figyelmünket. Éva érzett valami veszélyt, de legyőzte félelmét, elég bölcsnek és erősnek gondolta magát ahhoz, hogy felismerje a bajt és ellenálljon annak. Nem törődve az angyalok figyelmeztetésével, csak hamar kíváncsisággal, vegyes csodálattal bámulta a tiltott fát. A gyümölcs gyönyörű volt, és Éva azt kérdezte magától, hogy Isten miért tagadta meg ezt tőlünk. Most jött el a kísértő alkalma. Éva, ahelyett, hogy elmenekült volna, ott ácsorgott csodálkozva, hogy a kígyó beszél. Tehát, hogyha jön a kísértő, ezt látjuk ebben az idézetben, akkor ne ácsorogjunk, ne ízlelgessük, fontolgassuk, gondolkozzunk, forgassuk az agyunkba, hanem ahogy lehet, meneküljünk előle, meneküljünk ettől a kísértő gondolattól. Itt is van egy ilyen megfogalmazás, hogy a kígyó behálozó kérdésére. Tehát maga az, hogy feltett a kérdést, már ezzel próbálta behálozni Évát. És hát még lenne sok idézet, de lehet, hogy most nem olvasom föl az összeset. Javaslom, hogy a Pátyák és Profitákból elolvashatjátok ezt a fejezetet. Nagyon sok érdekes gondolatot lehet kimeríteni ebből a kísértéssel kapcsolatban, de szeretném, hogy tovább menjünk a bibliai történetek kapcsán. A következő történet, amit említ a Biblia, és röviden ezt is megnéznénk, az a Kain és Ábel esete. Amikor Kain bemutatott áldozatot Istennek hasonlóan Ábelhez, de egész más módon tette ezt meg. A Biblia nem részletezi, de valószínűleg, amikor Isten felöltöztet Ádámot és Évát bőrruhába, akkor beszélt nekik az áldozati rendszerről, és arról, hogy a bűnnek a rendezése az állati áldozattal történhet meg, tehát véres áldozattal. És azt látjuk, hogy itt Kain nem hallgat Isten útmutatására, és saját módon próbálja megoldani a bűn kérdését, a föld gyümölcseiből visz áldozatot, és Isten ezt nem tudja elfogadni, ezt Kain rossz néven veszi, haragra gerjed, lecsüggeszti a fejét, szomorú, és Isten látja, hogy mi van a szívében, és próbál közbelépni, ameddig nem késő. És nagyon érdekes az, amit Isten itt mond. Én őszintén megvan, még nem értem teljesen ezeket az ígéket, de egy pár gondolatot azért megosztanák ezzel kapcsolatban. És mondd az Úr Kainnak, miért gerjedt el haragra, és miért csüggeszted le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyodása, de te uralkodjál rajta. Így ezt a részt nem értem annyira, hogy hát elmondja, hogy ha nem jól cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik. Mert valahogy az, hogy ha nem jól cselekszel, az már maga a bűn, és akkor hogy még csak az ajtó előtt leselkedik, ezt a részt úgy nem értem teljesen, és azt, hogy rád van vágyodása, de úgy részben egy néhány gondolatot azért megértettem ebből. Ezzel kapcsolatban, hogy a bűnnek reánk van vágyodása, és hogy nem jól cselekszel, maga ez a szó, amit itt van, az a leselkedik, az igazából egy olyan héber szóból ered, ami azt jelenti, hogy leheverni. Annak a képe, hogy valaki leheveredik a bejárathoz, és várja, hogy támadjon. Mint ahogy az Új Szövetségben is olvasok, hogy a sátán olyan, mint egy ordító oroszlán, várja, hogy ki az, akit meg tudjon győzni, vagy el tudjon csábítani. És úgy értem, hogy itt Kain elindul egy rossz úton, tehát azzal, hogy nem olyan áldozatot hoz, mint amilyet Isten kíván. Ezzel megnyitja az ajtót a kísértőnek, és ő már ott van az ajtóban, és arra vár, hogy rátámadjon, és így rátelepszik a bűn az életére. Tehát Kain még csak egy kisebb, mondhatnánk így, rossz lépést tett, és Isten figyelmezteti, hogy ha ő megmarad ezen az úton, akkor egyre mélyebben fog a bűnbe süllyedni, mint például, hogy a Zsoltárban is olvassuk, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, először csak a járás van, aztán már a leülés, és ez is egy ilyen folyamatot ír le, és Isten próbálja megszakítani ezt a folyamatot Kain életében, ezt a küzdelmet, ami zajlik a fejében, még van lehetősége a megtérésre, még van lehetősége jó irányba fordulni, és hogyha megfordul, akkor emelt fővel járhat, és akkor nem fog elhatalmasodni rajta ez a bűn, ez a kísértés, ami foglalkoztatja. Tovább lépnék, sajnos, hogy az idő az nagyon szorongat, a Máté evangéliumához, ahol a Jézus megkísértéséről olvasunk. Itt a tanítói és megváltói szolgálatának a kezdetén a sátán megpróbálja eltéríteni az útjáról. És azáltal, amit itt olvasunk, itt is jobban megértjük, hogy hogyan működik a kísértés. Ha elolvassuk az első gondolatot, és hozzámenvén a kísértő, mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Ha megpróbálnánk átfordítani, hogy mit is akart itt a sátán mondani vagy sugallni, akkor valahogy így hangzana, hogy nem biztos, hogy Isten fia vagy. De meg tudnánk bizonyosodni erről. Ha például köveket kenyerekké változtatnád, igazából azzal te is jól járnál, mert éhes vagy, és lenne, amit egyél, és arra is fényderülne, hogy Isten fia vagy. Hogyha megnézzük megint ebből az ígéret szempontjából, mi az, amit ígér itt a kísértő Jézusnak? Egyrészt, hogy lesz tápláléka, másrészt, hogy fényderül arra, hogy ő Isten fia. Csak hogy, ha vissza megnézzük, a harmadik fejezet pontosan így fejeződött be, hogy megszólalt egy mennyei hang, az atyának a hangja, és így szólt, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát mi az, amin alapulhatott Jézusnak a meggyőződése? Mi az, ami adhatta az atyában való bizalmat? Az, hogy Istenben bízik. Istennek az ígéje, Istennek a kijelentése, Istennek a szaván alapulhatott az ő bizalma, meg az a tudata, hogy ő Istennek a fia. És nem volt arra szükség, hogy ő ezt bizonyítsa. Nem volt arra szükség, hogy valamilyen más módon érje ezt el, hogy ő önmagáról tudja azt, hogy Isten fia, hanem Istennek a kijelentésére alapozta ezt a bizalmát. Egy következő kísértésben ezt mondta a sátán, akkor vívé őt az ördög a szent városba, és oda helyezi a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva az ő angyalainak, parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Megint ott van a kérdésben a kételkedés, ha Isten fia vagy. És talán itt úgy fordíthatnánk, vagy úgy fogalmazhatnánk át azt, amit mondott, ha tesztelni akarod az Istenbe vetett bizalmadat, ugorj le a templom tetejéről. A bizalom kapcsán szoktak ilyen gyakorlatot végezni, hogy az egyik személy háttal áll a többieknek, és felszólítják, hogy így dőljön hátra a semmibe, és ezzel tesztelik a bizalmát, egyrészt ő nem látja, hogy mi van mögötte, másrészt meg kell bízzon abban, hogy elkapják. És olyan, mintha a sátán itt azt mondaná Jézusnak, ha igazán bízol Istenben, akkor simán leugrasz, és bízol benne, hogy el fog kapni. Mit tesz Jézus? Leugrik? Nem. Miért? Mert nem kell tesztelje Istennek a szava hihetőségét. Ő bízik Istenben. Anélkül is bízik Istenben, és hisz, hogy kipróbálná, hogy kísérteni az Istent. Így is válaszol, hogy ne kísértsd az Istent. Én nem kísértem az Istent, nem teszem próbára, mert én bízok benne. Én bízok az ő szavában. Ha ő azt mondta, hogy megteszi, akkor én nem fogok olyan utakon elindulni, amire nem adott engedélyt. Ha megnézzük az utolsó kísértést, ismét vívja őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Itt is egy ígéretet tesz a sátán, hogy néked adom ezt a földet, néked adom a világot, az embereket. De felmerül a kérdés, hogy hát igazából a kié is volt. Egyrészt a teremtés révén Jézushoz tartozott az egész föld, és minden, ami rajta volt. Másrészt azért jött, hogy a megváltás révén visszaszerezze, amit a sátán elorzott. És talán itt a sátán azt mondja, hogy hát jó dolog, amiért jöttél. Ha meg akarod szerezni, ha el akarod érni, csak annyit kell tenned, hogy ne borulsz előttem. Ez egy kis rövidítés, ez egy egyszerűbb út. Nem kell átmenned az elutasításon, a szenvedésen, a kereszthalálon, mindezeket szenvedned, és egy küzdelemmel, teli élettel. Itt van ingyen, én csak így felajánlom neked. Tehát látjuk, hogy a kísértés az egy hamis ígéret a sátán részéről. Ő egy másik úton akar bennünket vezetni, sokszor olyan dolgok felé, amelyek jó dolgok, amelyeket Isten is megígért nekünk, de ő csalás által le szeretne téríteni bennünket a jó útról, egy ilyen rövidítésen akar vezetni, aminek a vége a pusztulás és a halál. A Jakab levelében olvasunk a kísértésről és a megpróbáltatásról. Az első fejezet másodiktól negyedikig terjedő verseiben teljes örömnek tartsátok, mondja Jakab, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Aztán a 13-tól a 15. versig folytatja, és segít megérteni, hogy igazából különbség van a között, hogy ahogy Isten megpróbál bennünket, és ahogy sátán próbál kísérteni. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Tehát különbséget kell tegyünk a megpróbáltatás és a bűnbevitel között. Az utóbbi az kimondottan a sátánnak a törekvése, vagy néha az embertársaink is, vagy a bennünk lakozó rossz, a rosszra való hajlam, mint ahogy itt is látjuk. Tehát, hogy a kísértés az nem mindig kívülről jön. Jézus is elmondja, hogy a szívből jönnek a gonosz gondolatok, és folytatja ezt a listát. Tehát sajnos a bűneset óta megromlott az emberi természetünk, és a kísértés az nem csak kívülről érkezik, hanem belülről is. De ezzel szemben a próbatétel az másképp működik. Amikor Isten próbára teszi az embert, akkor a hűségét akarja megtisztítani a hozzátapadó szentől és mellékes lerakodásoktól. Tehát valamilyen szempontból döntés elé állítja az embert. Talán a legjobb például el tudjuk ezt a kettőt különböztetni, az a jobb esete. Hogy Isten megengedi, hogy bizonyos nehézségeken menjen keresztül, de az igazi kísértés az a feleségén keresztül jön, aki azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Tehát az, ahogy reagálok a kísértésre, az, hogyha reagálhatok úgy, hogy megerősödik a hitem, megerősödik az Istennel való kapcsolatom, vagy a sátán arra kísért, hogy a próbatételben a rossz úton induljak el, átkozzam meg az Istent, fordítsak hátat az Istennek. Tehát a megpróbáltatás az még nem egy rossz irányba való csalogatás, hanem az egy lehetőség, vagy egy döntés, hogy a jót, vagy a rosszat válasszuk. Tehát a baj, a betegség, ez számít általában próbatételnek, ezek eszközök Isten kezében, amelyet, hogyha kiáll az ember, akkor egy bensőségesebb, közelibb kapcsolatba kerül Istennel. Példabeszédek könyvében ezzel kapcsolatban van egy szép ige. Az Úr intését megnevest fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Tehát Isten megenged bizonyos nehéz eseményeket az életünkben, de ezt ezzel nem a rosszra akar vinni bennünket, hanem meg akarja erősíteni a hitünket. Nézzük meg akkor befejezésképpen, hogy mit tegyünk. Hogyan lehet ellenállni a kísértésnek, hogyan lehet a kísértésben megállni. Tehát láttuk azt, hogy a kísértés az egy hamis ígéret, egy csalás. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk állni a kísértésben, az első fontos szempont az, hogy ismerjük az igazságot. Láthattuk Jézusnak a megkísértésében, hogy ő is mindig az igazságra, a Biblia igazságára hivatkozott vissza. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk állni a kísértésben, kutatnunk kell a Biblia igazságát. Ahhoz, hogy ne higgyük el a sátán által felkínált hamis utat, hamis receptet, például, hogyha boldogok akarunk lenni, nézzük meg Isten receptjét a boldogsághoz. Kövessük az Isten által kijelölt utat. Ne akarjunk rövidíteni, ne akarjunk más úton eljutni ahhoz, amit Isten megígért nekünk. Egy másik fontos tényező, hogy döntsük el, hogy mi az Isten útján akarunk járni. Ha nem hozzuk meg ezt a döntést, hogy a jó úton akarunk járni, akkor nem is fogunk. Akkor nem is fogunk törekedni arra, hogy ellenálljunk a kísértésnek. Döntsük el, hogy nem akarunk engedni a kísértésnek. Jézushoz vezető út című könyvből hoztam egy idézetet. Amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje, mondja Ellen White. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek. Tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted. Mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ilyen módon egész lényedet Krisztus lelke uralja. Szereteted Isten fiában összpontosul, és gondolataid összhangban lesznek vele. Válasszuk azt, hogy Isten mellett akarunk maradni. Maradjunk Jézus jelenlétében. A tanítványok, amikor arról akartak beszélni, hogy ki a nagyobb, akkor ugye kicsit hátra maradtak. Megvárták, ameddig Jézus előre megy, és amikor már elég távol volt, elég nagy volt a távolság, akkor elkezdték ezt a beszélgetést. Maradjunk Jézus jelenlétében. Jézus jelenlétében nehéz vétkezni. Keressük Jézus jelenlétét. Töltődjünk fel Jézus jelenlétével. Ne a bűnnel küzdjünk. Ahhoz nincs nekünk hatalmunk, nincs erőnk ellenállni a kísértésnek, hanem keressük azt, hogy Jézussal járjunk. Engedjük meg Jézusnak, hogy jelen legyen az életünkben, és ő oldja meg a kísértéssel való küzdelmünket. Töltekezzünk fel a jóval. Szokták azt is mondani a rossz szokások kapcsán is, hogy minden rossz szokást helyettesíteni kell egy jóval. És azt gondolom, hogy ez a kísértésre is működik, hogy úgy tudjuk megelőzni a rossz irányba való elindulást, hogyha a jó irányt választjuk, hogyha a jó irányba haladunk, ha az Istennel való úton járunk. Egy rövid történettel zárnám, egy kis ilyen tanítómese. Egy emberről szól, aki beengedte Jézust az ő életébe, viszont egyik este, illetve a történetnek még hozzátartozik, hogy beengedte az életébe és a lakásába, és egy felső szobába, tehát az emeleten egy szobát adott Jézusnak, és ott néha meglátogatta és beszélgetett vele. Egyik este megérkezik egy ördög, kopogtat az ajtónál. Az ember kinyitja félig az ajtót, amikor meglátja, hogy ki az, akkor gyorsan visszahúzza, az ördög próbálja betörni, de nem sikerül, és ezért így hangosan kiabál, hogy ne baj, majd holnap este egy társammal jövök, és nem fog szabadulni. Hát az ember egy kicsit megijed, fél attól, hogy hát következő este nem igazán fog tudni ellenállni ennek a dolognak, és eljön a következő este is, és tényleg hallja a kopogást, ezért nem is nyitja ki, hanem csak úgy a kulcslukon kinéz, és látja, hogy már ketten vannak, és dörömbölik, és szinte verik be az ajtót, de nem akarja beengedni őket. Aztán mielőtt elmennének, hangosan kiabálnak, na, nem baj, holnap este nem úszod meg, mert még a maga a sátán is velünk fog jönni. Hát eléggé elszomorodik, és másnap, amikor valamikor meglátogatja Jézust, akkor látja is Jézus rajta, és kérdezi, hogy mi a gond. Hát elmeséli az emberünk, hogy mi történt, és Jézus azt mondja, és kérdezi Jézustól, hát mit tehetnék, hogyan tudnék ellenállni. Erre Jézus csak annyit mond, hogy hát ahelyett, hogy így ezt a kis szobácskát adnád nekem, hogyha átadod a háznak a kulcsát, az egész házadat, az egész életedet, akkor én megvédelek, én gondoskodom rólad. Hát az emberünk nagyon meg van ijedve, és átadja a Jézusnak az ajtónak a kulcsát, a bejárati ajtó kulcsát, és igazából elképesen az egész házat. Úgyhogy másnap este, amikor hallja nagy dörömbölést, első felindítatásból indulna az ajtó felé, de aztán rájön, hogy hát most már Jézus védelme alatt van a háza, és szól is Jézusnak, hogy itt vannak, és erre Jézus oda megy, kinyitja az ajtót, amikor meglátják az ördögök és Sátán, hogy Jézus van ott, hátra arc, és menekülnek. Ez egy kis történetecske, de talán valamilyen szinten illusztrálja azt, hogy hogyan is működik ez a dolog. Ha Jézus van a szívünkben, ha Jézus van a szívünk trónján, hogyha Jézus van a gondolatainkban, akkor a kísértőnek nincs ereje. Ne féljünk a kísértéstől, ne foglalkozzunk aggódva a kísértéssel, hanem a kísértés idején forduljunk Istenhez, imádkozzunk, rögtön álljunk ellen a rossznak, és engedjük meg Istennek, hogy a jó úton tartson bennünket, ne nyugtalankodjunk, ne féljünk, mert Isten azt mondta, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, hogy nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok ezt viselni. Forduljunk Istenhez imában, és kérjük az ő segítségét. Amen. Mennyei Istenünk, szeretnénk kérni a te segítségedet, hogy amikor a sátán ránk tör az ő kísértéseivel, próbál elcsábítani, próbál rossz útra téríteni bennünket, kérjük, hogy te adj bölcsességet. Segíts felismerni ezeket, és segíts megmaradni melletted, és a jó úton járni. Istenünk, néha elesünk, megbotlunk, de köszönjük, hogy te felemelsz, köszönjük, hogy megbocsátasz, és hogy megfogod a mi kezünket, és mi veled járhatunk. Segíts Istenünk, hogy jobban megértsük ezeket a dolgokat, hogyan működik a kísértés, hogyan tudunk ellenállni, és egyre inkább veled tudjuk élni az életünket, a te segítségeddel. Jézus nevében fordultunk hozzád, és köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.